Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ma olyan könyvekkel készültem, amikben az apák, az apákról alkotott kép az utódok számára rettenetesen fontos. A futball nagyon messze van az én érdeklődésemtől. A párom ezen mindig csodálkozik, mert azt állítja, hogy valódi dráma szokott a pályákon zajlani. Bizonyára. Mivel engem ebben is az ember érdekel, a focistáról szóló könyvben is az ő története érdekel. Két sportújságírót is, egy francia és egy spanyol, is ez izgatta nyilván, ezért is próbálták összerakni a mozaikokból a teljes képet, amiből megismerhetjük az embert. Tavaly jártam Grúziában, és ha már ott voltam, akkor elmentem Goriba is, ami arról nevezetes, hogy Sztálin ott született. Egy sok szempontból érdekes emlékmúzeum található itt, és az egyik utastárs nem jött be velünk a múzeumba, azt mondta, hogy olyan gyűlölet van benne, hogy képtelen erre. Mikor összebarátkoztunk, adott nekem egy könyvet, és azt mondta, hogy ha ezt elolvasom, meg fogom érteni, hogy miért maradt távol a Sztálinnal való találkozástól. Elolvastam, és most beszélgetünk is róla. A következő könyv szerzője, ahogyan Spiró György fogalmaz, olyan könyvet írt, ami alatt beszakad az asztal. Jelentsen ez bármit is. A főszöveg még csak azt kérdezi, hogy szerelemregény, ügynökregény, levélregény. Én még hozzáteszem a magam kérdését is, hogy családregény. A szerző erre azt mondja, hogy tényregény. Bármi is a műfaja, magában ragad a szöveg, és viszi az olvasóját egyre beljebb. A történelem és az érzelmek forrongásába. A regény főszereplői a szerző szülei, nagyszülei, dédszülei. Játszódik Nagy-Magyarországon a 19.-20. Században, illetve még a 21. is, hiszen Kiki beszél a szerző felnőttként a könyvből. Azt mondja egy vele készült interjúban, hogy az apával meg kell küzdeni. Ha tetszik, le kell győzni. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson, és könyveket nyerhet. Hát akkor vágjunk bele. A Gabó kiadónál jelent meg Sebastian Fest és Alexandra Giuliard Nem király és nem isten, Messi című könyve. A könyv fordítójával, Puskás Balázzsal beszélgetünk. Hogy került ehhez a könyvhöz közel?
Egy barátom szólt nekem, hogy az ő barátja, a Mokány Lajos, ő keres valakit, aki megfelelő spanyol tudással rendelkezik ahhoz, hogy egy ilyen könyvet lefordítson, mégpedig azért, mert az az ember, aki egyébként nekik spanyol könyveket szokott fordítani, ő spanyol-spanyol, és ez tele van dél-amerikai modizmusokkal. Én meg Mexikóban éltem, argentinokkal is voltam kapcsolatban, tehát értem ezt a nyelvezetet, vagy mondjuk inkább így, hogy jobban értem, mint valaki a spanyol-spanyolt tanult. Így került ez a dolog hozzám.
Olvasom, hogy 5 éves volt, amikor elkezdte a focizást, és a papája edző volt, annál a csapatnál kezdett el edzeni. A környezetében a fontos és domináns személyek, azok mind focisták.
Így van.
Hogyan lehet kitörni ebből a bűvkörből, vagy lehet-e egyáltalán vajon kitörni egy ilyen bűvkörből?
Sehogy, tehát hogyha egy minimális tehetsége van a focihoz, és olyan emberek élnek körülötte, akik imádják a focit, akkor ő is imádni fogja. És a Messinek az volt a sajátossága, hogy ő neki nem csak hogy a szerelme volt a foci, hanem a mániája kifejezetten. Tehát ő 2 éves korában, ahogy mások kisnyuszit, meg rongyi babát fognak a kezükbe, egy teniszlabdát fogott a kezébe, 2 éves se volt még, és onnantól kezdve ilyen elválaszthatatlan barátja lett a kis teniszlabdának, nem lehetett tőle elvenni, hogyha el akarták venni tőle, akkor hisztérikus rohamot kapott. Ha meg elvesztette, akkor gyúrt helyett az okniból vagy műanyag zacskóból egy másik pici labdát, és ezt nem csak hordozgatta magával, hanem azt csinálta, hogy passzolgatta a falnak. Képzeljen el egy másfél-két éves gyereket, aki onnantól kezdve, hogy totyorászni tud, onnantól kezdve teniszlabdát rúgdos a falnak, általában úgy csinált, hogy a sarokba beállt, és akkor mindig visszapattan hozzá a labda. Tehát hihetetlen jó labdakezelést tanult már egészen pici korában, nagyon komoly labdaügyessége alakult ki, nyilván ez benne volt a vérében is, mert ahogy ön is mondta, négyen voltak testvérek, volt két idősebb fiú testvére, meg volt egy pici húga, és a két idősebbik az mind a kettő focista lett, az apukája lett ugye a menedzsere. 4,5 éves volt, tehát még 5 éves sem volt, amikor először Rosárióban, Argentinában, viszont nagyobb városban nőtt fel, és annak pedig egy olyan negyedében, ahol ilyen alsó középosztály munkás emberek éltek, de ilyen kertvárosi jellegű vidék, tehát kint az utcán azért lehetett normálisan focizni. Tehát ezt most tudják, hogy nem nagy lakótelepet kell elképzelni, hanem ilyen egy-két emeletes családi házakat. A keresztapja is focival foglalkozott, a nagymamája őrült foci rajongó volt, ki maga köré gyűjtötte a családot minden vasárnap, spagettisztek, és akkor nézték a meccset, és a fociról beszélgettek, és utána mindenki kiment focizni az utcára, és úgy játszottak mindig, hogy a két kicsi, a Messi meg az unokatesója, illetve a két nagy, a Messinek a két testvére. És akkor ezekhez még csatlakoztak, de mindig kicsik nagyok ellen. És 4,5 éves volt, amikor abban a kis klubban, ott a környéken, ahol az ő bátyja is focizott, hiányzott egy ember, ő elment, elkísérte a bátyját, és akkor az edző megkérdezte az anyukát, aki velük volt, hogy a pici beállhatna, mert egy gyerekkel kevesebb van. És akkor azt mondta az anyuka, hogy jó, hát akkor álljon be, hosszas győzködés után. Az edző egyszer csak azt látja, hogy a gyerek földön guggol, és jön felé egy labda, és nem megy utána, nem ér a labdához, és oda ment hozzá egy kisfiam, ha jön a labda, akkor dugni kell. És aztán eljött, hogy azért, mert jobb lábra jött neki a labda, ő pedig balos volt. Csak a következő passza bal lábára jött, átvette a labdát, és végigment az egész pályán, lecselezte az összes nála 2-3 évvel nagyobb gyereket. Arról nem szól a fáma, hogy ebből gól lett-e, valószínűleg azért, mert nem. De ez az edzőbácsi, akinek később aztán 2009-ben az első aranylabdáját ajánlotta Messi, ő elmondta, hogy attól a pillanattól fogva azt gondolt, hogy ebből a gyerekből, ha minden úgy játszik közre, ahogy kell, akkor tényleg világsztár lehet.
És lehet, mert tudom médiából, hogy ő most a legnagyobb focista. Az eddig élt focisták közül is kimagaslóan nagynak tartják.
Puskás, Pelé, Messi, Ronaldo, hogy ki a jobb? Ezt azért borzasztó nehéz megmondani, lehet különböző statisztikákat állítani, gólátlag, kinek hány csele jött be, milyen típusú gólokat lő, mennyire jó szervezőjátékos, stb. Tehát nagyon sokféle módon lehet értékelni egy játékost, de az biztos, hogy a Messi egy olyan kiemelkedő tehetség, olyan módon játsz a labdarúgást, még most is, de fiatalabb korában aztán egyértelműen, ahogy nagyon kevesen vagy szinte senki. Tehát egy olyan stílust képvisel, olyan labdaügyessége van, és olyan vidámsággal és olyan foci szeretettel rendelkezik, ami üdítő is látni a pályán, megmondom őszintén, hogy ott rohangászik, és tényleg labdaőrültként űzihajtja ezt a játékot, hogy az biztos, hogy a világ egyik legjobb játékosa, a legtöbben azt mondják manapság, hogy a legjobb játékos. Ezzel mások vitatkoznak. Szerintem nem is érdemes erről vitatkozni, az, hogy az egyik legjobb, az biztos. Pelé azt mondta róla, majd ha ő is megnyert 3 világbajnokságot, ahogy ugye Pelé megnyert, na majd akkor visszatérünk rá, hogy ki a világ legjobb játékosa. De hát azért ez fals, mert azért ahhoz, hogy megnyer egy világbajnokságot, ahhoz kell körül egy olyan csapat is, amilyen mondjuk Pelé körül volt, és Messi körül nem mindig volt olyan csapat, olyan argentin válogatott, hogy ezzel világbajnokságot, vagy akár csak Copa Amerikát lehetett nyerni. Ő egyébként nyert 2 olimpiát, ifjúsági VB-t nyert, de az tény, hogy felnőtt válogatott tornákon még ő nem tudott diadalmaskodni.
Azok a focisták, akik a csapatában is játszanak, azok mindegyike nagyon sok felé szerepel médiába, a magánéletét megmutatja. Ő pedig egy ilyen visszahúzódó, nem kifelé élő, nem magamutogató módon élő ember.
Igen, igen.
Mitől alakul ez ilyenné, hogy az egyik igen, a másik pedig nem? Olyan keveset lehet róla tudni.
Hát ez kifejezetten adottság. Tehát ő egy ilyen típusú személyiség. Már az az edző, akire én találtam az elején, aki az első edzője volt még kicsi gyerekkorában, már az is elmondja egy interjúban, hogy hát a Messi egy csöndes gyerek volt. Tehát amikor edzés volt, mások kiabáltak, nevetgéltek, rendetlenkedtek, ő nem, ő csöndben állt és figyelt, és mindent megértett, amit mondtak neki, még akkor is, amikor bonyolultabb dolgokról volt szó, és a koránál fogva esetleg még nem biztos, nem voltak benne biztosak, hogy érti, hogy pontosan mit kellene most tennie. Mindent megértett, és mindent megcsinált 100%-ig, de nem beszélt. És ez a mai napig is érvényes rá, ő nehezen tud beszélni. Tehát egy aranylabda átvételnél is, vagy egy interjúnál is látjuk, hogy rövid mondatokban válaszol.
Nem egy kommunikatív ember.
Nem, ő egy mániás, ő tipikusan egy mániás személyiség,
ami csak a foci.
És az a labda, így van, őt az érdekli.
Mások tartanak ilyenkor titkárokat, akik helyettük beszélnek és minden, de ő neki ez nem igénye. Tehát nem akarja magát mutatni.
Nem kifejezetten ez. Ő neki az számít, hogy ő gólokat lőjön, hogy győzzön, iszonyatosan utál veszíteni, tehát látszik is az arcán, hogy amikor nem megy a játék, amikor a csapat vesztésre áll, akkor valami mérges, kiakad. Nem látványosan hisztizik, de látszik rajta. Tehát ő ezt nem szereti. Gólt szeret lőni, focizni szeret, labdázgatni szeret, nagyon szeret PlayStation-t játszani, állítólag világbajnoki képességekkel rendelkezik abban is. Még egy nagyon érdekes dolog, 2011-ben azt hiszem Copa Amerikát játszottak, és hát azt sem sikerült túlfényesen, és egy bulvárlapban megjelent róla egy cikk, ami arról beszélt, hogy az ő hát luxus lakásában eléggé eleresztették a gyeplőt, és hát szex, alkohol és hatalmas táncparti volt, és aztán később egy modell hölgy nyilatkozott arról, hogy hát ő ott volt azon az estén, és a Messi hát csöndesen üldögélt, neki tetszett, oda ment hozzá, próbált flörtölni vele, akkor a Messi örömmel leült vele, és játszott a PlayStation-t, és utána pedig fölállt, és ott velencsen azt mondta, hogy elnézést kérek, de mert nem kell aludni, mert másnap edzés lesz, és én nekem 11-kor már ágyban a helyem, ott hagyta és elment. Hogy ennyire mániásan foci érdekli, hogy egy ilyen helyzetben sem ingott meg, hanem inkább elment aludni.
Az Estádo de Izrael utca olyan, mint sok ezer másik Argentínában. Majdnem teljesen egyenes vonalt ír le, két oldalán szerény, egyforma magasságú házakkal. Az utcában mindenki ismer mindenkit, mindenki beszél mindenkivel. A lakók többsége már évtizedek óta itt él, gyakran az apák, a fiúk és az unokák is. Ebben a negyedben, a Lázaro de Rosarióban kezdődött minden a Messi család számára. Hiába vett 30 kilométerre innen Leo házat magának, attól még szokott ide járni. Persze nem mindig időzik el, hogy belélegezze ezt a sajátos hangulatot és lássa a házat, ahol felnőtt, az 525-öt. Apai nagyszülei most is ebben az utcában élnek, ahogy anyai nagymamája is. Eusebio Messi és Rosa Perez Mateu, az apai nagyszülők jó régen jöttek ide a negyedbe, akkoriban még fiatal pár voltak. Amikor a szegényes anyagi körülményeik megengedték, vettek maguknak egy darab földet a környéken, nem gondolkodtak egy percig sem. Ott építették fel a házukat, és ott születtek a gyerekeik is. Jorge Leo apja és Gladys a nagynéni, akivel híres unokaöccse szinte soha nem találkozik. Eusebio és Rosa soha nem költöztek el. Amikor az ember szerény otthonukat nézi, nagyon nehezére esik elképzelnie, hogy az unokájuk óriási vagyont szerzett. Az ablakuk mindig nyitva van, mert a házuk egyben a negyed boltjaként is funkcionál. Árulnak cukrot, matét, kávét, lekvárt, tésztát és rist. A legszükségesebb élelmiszereket. De az ajtajuk is, a szájuk is bezárul akkor, amikor újságírók akarnak velük beszélni. Elegük van a sajtóból. Elegük van abból, hogy a tékozló unokáról beszéljenek. Eusebio az egyik ritka interjújában, amit az argentin heti lapnak a Perfilnek adott, azt mondta, Jorge keveset segít, de panaszkodni nem fogunk. Mindazonáltal néhány szomszéd biztosítja a kérdezőt arról, hogy a két 80-as éveiben járó ember teljesen magukra vannak hagyva. Ennél többet azonban nem akarnak mondani. Amikor egy nagyszülő iránti szeretetéről beszél, minden szava és gondolata az imádott anyai nagymama felé irányul. aki 1998-ban meghalt. Sokkal tartozik neki, mert ő volt az, aki mindig biztatta, hogy legyen belőle focista, ő volt az, aki elkészítette neki a kedvenc ételeit. És neki ajánl minden gólt, amikor felemeli az ujjait az égre. Nagyon hiányzik, mondja Messi. Annyira örültem volna, ha láthatná, hogy mi lett belőlem. Ezért ajánlom neki a góljaimat, mert jól esik arra gondolnom, hogy lát engem, bárhol is legyen most. A nagymama mindig hitt benne, és meg volt róla győződve, hogy a bolhában van valami különleges. A legenda szerint, amikor ő vitte iskolába, sokszor végül focizni mentek más gyerekekkel. De túl hamar elment, és ez mélyen meghatározó volt Messi életében. A nagyapja most is az Estádo de Izrael utcában lakik. Ahogy Eusebio Messi és Rosa Perez Mateu, már ő sem látja szívesen az újságírókat. Ő is a 80-as éveiben jár, és ő is büszke a futballista unokájára. Utoljára akkor állt szóba újságíróval, amikor riportot adott egy helyi rádiónak, közvetlenül azután, hogy Leo 2010-ben másodszor is elnyerte az aranylabdát. Sokat sírtam, amikor láttam a képeket Leóról, ahogy a kezében tartja ezt a trófeát. Sokat gondoltam a feleségemre, aki annyit foglalkozott vele, amikor kicsi volt. Ezek azok a percek, amikor tudatosodik bennem az, hogy micsoda utat járt be. Gyerekként egy kis törpe volt, és ma, ha nem is óriás, de normális magassággal rendelkezik. Amikor látom, nehezen hiszem el, hogy ez ő. A kezei, a lábai normálisak, és amikor fut, mintha egy repülőt látnék. De a legnagyobb boldogsággal azt tölt el, hogy az egész világ szereti.
Mit tud ez a könyv? Miért érdemes elolvasni? Mit tudunk meg erről a titokzatos emberről?
Hát szerintem pont a személyiségét nagyon jól meg lehet ismerni belőle, meg lehet azt érteni, hogy ő hogyan jutott ide, hová jutott. Nem rejt véka alá negatívumokat sem. Egy nagyon érdekes és szomorú dolog az, hogy egy csomó olyan ember volt például a Messi család körül, akik segítettek, és aztán akiket a Messi család, és elsősorban az apuka, a menedzser, hát eltüntetett nem csak hogy a család környezetéből, hanem még a történelméből is. Tehát például az a két első menedzser, akik áthozták Lionel Messit Barcelonába, és akik tető alá hozták végül is azt a szerződést, aminek köszönhetően az lett, aki. Ők a hivatalos családi történelemben nem szerepelnek. És amikor azok az újságírók, akik megírták ezt a könyvet, francia és egy spanyol emberről van szó, akkor ők szerettek volna Jorge Messivel is csinálni interjút, aki ugye az édesapja neki, és egyben a menedzsere is. Hát ő megnézte, hogy eddig miket írtak le, és akkor azt mondta, hogy ha ez az ember, meg ez az ember, meg ez az ember, meg ez az ember benne marad a könyvben, akkor én velem nincs interjú. Nagyon érdekes furcsaságokat is megtudunk, ami elsősorban szerintem inkább az apukájáról szól, de azért valamilyen szinten Messiről is, hiszen ő azért már egy felnőtt ember, tehát ő is mondjuk így, hogy azért vehette volna magának a bátorságot, hogy kitör az apja árnyékából, és azért megköszöni ezeknek az embereknek a segítségét, vagy ne egy Isten találkozik velük, és meghívja őket egy-egy komolyabb eseményre, de ez nem történt meg. És ezek olyan fájó pontok. Tehát egy nagyon mélyen emberi történet. Egy korszakos zseniről, arról, hogy ő milyen volt pici gyerekkorában, hogy milyen volt a viszonya az edzőivel, Guardiolával, például az hihetetlen érdekes, hogy hogyan alakul az ő viszonya. Az, hogy argentinként mennyit szenved a mai napig is, mert az argentinok a sajátjai nem tudják elfogadni. Eljött ugye Barcelonába, a nagy zsenik, argentin zsenik, azok mind játszottak vagy a Riverben, vagy a Bokában. Ő nem játszott egyikben sem. És hát, hogyha hazamegy, akkor sem ezekben a nagy csapatokban fog játszani, hanem a Newell's Old Boys-ban, amelyik az ő városának az egyik csapata, a Rosariónak. Furcsa nekik, hát az argentin az egy ilyen nagyon nagy dumás, kivagyi ember, akit az összes többi dél-amerikai ego királynak gondol, és nem szeretik őket Dél-Amerikában, mert nagyon beképzelhetnek tartják az argentinokat, akik állandóan mindenből kivágják magukat, mindenkinek nagyobbnál gondolják magukat, stb. Tehát ott Dél-Amerikában ez a sztereotípia az argentinokról. Most ehhez képest Messi totál ellentét. Szerény, kis csöndes, mosolygós, sértődékeny, nagyon más, mint a sajátjai. Még egy nagyon érdekes dolog, a mai napig, hogyha meghallgat egy interjút vele valaki, aki beszél spanyolul, az hallani fogja, hogy argentin akcentussal beszél.
Pedig
katalánul nem tanult.
Pedig
meg
hát
a
tizenéves, igen, ezt is olvastam. Tizenéves kora óta, 11, azt hiszem, hogy Spanyolországban, Barcelonában él.
Tehát ezekből a dolgokból így mind összeáll egy kép, egy nagyon magának való, tényleg nagyon mániákus, szerethető kis emberről, aki amellett, hogy hihetetlen sikereket ér el, és ilyen félistenként nézünk föl rá, akik szeretjük a focit, de ugyanakkor tényleg olyan megközelíthetetlen, és olyan nagyon más, mint az átlagember. És ezért nagyon jó ez a könyv, és nagyon nagy élvezettel fordítottam, mert nem arról szól, hogy neki milyen sikerei vannak, és akkor, na most akkor ilyen meccs, olyan meccs, ilyen statisztika, olyan statisztika, ahogy általában azért a sportkönyveknél erre szoktak inkább rámenni, hanem nagyon személyes, nagyon a kapcsolatokat veszi elő, azt, hogy hogyan történtek a dolgok, megpróbál mögé nézni azoknak az információknak, amiket csak a nagy médiumokon keresztül tudtunk eddig megismerni. Tehát picit ilyen leleplező is, megmondom, egy nagyon-nagyon jó karriertörténet, amelyik a személyiségét ennek az embernek gyönyörűen elégtárja.
Puskás Balázs fordítóval beszélgettünk, Sebastian Fest, Alexandre Julliard, Nem király és nem isten, Messi című könyvéről, amit a Gabó könyvkiadó adott ki. Ha ő szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy milyen funkciót tölt be Messi életében az apja.
You've walked the long road and you've worn it well. You stitch yourself up when you fell. Keep your memories in jars. Carry secrets and scars beneath your shell. You've seen some good days and some bad ones too. You weave through fashion and trend. Seen the sunrise on an ocean blue, and seen it set for the dearest of friends. You found faith, but you chose to doubt it. You found love, but you left without it. Now you don't want to talk about it.
A Napkiadónál jelent meg 2005-ben Komáromi Reszli János Ráckevei Orgonák című regénye. Pintér Gabriellával, a lányával beszélgetünk a könyvről, a könyv sorsáról és édesapjáról. Mikor mi bementünk Grúziába, Sztálin szülőhelyén létesített múzeumba, Goriban, akkor te nem jöttél velünk.
Igen.
Azután adtál egy könyvet, és azt mondtad, ha ezt elolvasom, érteni fogom, hogy miért nem jöttél be. Elolvastam. Mire gondoltál?
Ott, ahol az édesapám élt, ezt Benének hívtak annak idején Komáromnak egy részét, és ott az első világháború utáni úgynevezett vörösök laktak, és ezek próbálták beszervezni a fiatal gyerekeket. Gyakorlatilag szerintem ez a kommunista mozgalom eleje lehetett. Tehát az apuka körében is voltak ilyenek, és akkor kezdték mondani, hogy milyen jó ez az egész, és akkor a Sztálin képét mutogatták állandóan, és akkor a Sztálin képét mutogatta annó apuka is az iskolában. Nagyon fura mód, akkor derült erre fény, páromnak az édesapja, és az én édesapám osztálytársak voltak, és gyűlölték egymást. Pontosan emiatt a Sztálin kép miatt.
Ez még az első cseh köztársaság, ugye?
Igen. 18 évesen Leventeként elvitték őt az oroszok fogságban, és ott 2,5 évet töltött a legszebb korából, és akkor rájött, hogy az nem minden úgy van, ahogy neki mondták. Aztán ő elvégezte Budapesten a közgázt, visszakerült Csehszlovákiába, és elindult újból a pozsonyi magyar nyelvű gimnázium, ahol igazgató helyettes volt 1 vagy 2 évig, és mindig író vénával rendelkezett. Elkezdett egy újságban dolgozni, elkezdett színdarabokat írni, és egy csomó eszét, novellát, regényt.
És voltak, amikor hát a kitelepítés után Csehszlovákiához tartozott Komárom.
Igennak
az a fele, tehát a Dunának az a fele.
Pontosan, igen. Tehát a Jókai Mór féle Komáromról beszélünk. Tehát a régi Komáromról beszélünk, Csehszlovák Komáromról beszélünk, igen. És akkor abban az időben ő másképp látta a dolgokat, és én egyébként 5 éves voltam, amikor ő meghalt, nem maradt meg semmi, csak a beszédből tudok róla dolgokat. Elkezelték, és ezért mondtam neked, hogy nem vagyok hajlandó a Sztálinféle múzeumban menni, mert ennek köszönheti gyakorlatilag azt, hogy őt elkezelték, és meghalt. Én ott látok összefüggést, hogy őt próbálta a kommunista párt beszervezni, próbálták, hogy agitátor legyen, próbálták, hogy ezt az egész eszmét, ezt képviselje, és ő nem képviselte, hanem kritikusan állt hozzá. Mindezek mellett, hogy ő baloldali beállítottságú ember volt, és ő úgy gondolta, hogy a felnövekvő munkásosztály lesz az az osztály, amelyik meg fogja reformálni ezt az egész korszakot, és ez milyen jó lesz, és akkor rájött, hogy ez nem úgy van. Ráadásul, amikor formálódó pártban látta, hogy kik vannak ott, és mit akarnak csinálni, és hogy akarják csinálni, mindig kritikusan állt hozzá a dolgokhoz, és ez nekik nagyon nem tetszett.
És ezért bosszúból elkezelték?
Bebizonyítani nem lehet, de gyakorlatilag igen. Meg volt állapítva egy diagnózisa, teljesen más diagnózisa kezelték, ami megbénította. Nem tudott írni tovább. De mindezek ellenére fele teste lebénult, mivel jobbkezes volt, erős akaratú emberként, azért is bal kézzel még elkezdett írni. És amikor már az sem ment, akkor gépelt. Amikor már az sem ment, akkor gépeltetett, és amikor már az sem ment, akkor abba hagyta. Ezt mind én csak úgy hallottam emberektől. Tuberkulózisra kezelték, és közben nem tuberkulózisa volt, hanem állítólag valami sima reumát kapott az oroszoknál, és a ilyen mérvű elkezelésnél ez bénulást okoz. Arra emlékszem, hogy rengeteg szék volt az ágya körül, a szobában, ahol ő volt, körbe-körbe rengeteg szék volt, és ő ágyban fekvő betegként adott mindig tanácsokat, illetve hozzájöttek az egészséges, úgymond emberek tanácsokért, és mindig minden nap rengetegen voltak, de 20-25 szék biztos, hogy volt, és akkor mindig jöttek a haverok, és akkor megbeszélték a dolgokat.
Neked nagyon hiányzik?
Most már nem, hogy 5 éves voltam, amikor ő meghalt. Utána az anyu férhez ment, és egy nagyon rossz házasságot kötött. Akkor, amikor van egy rossz pótapa, akkor lehetséges, hogy az ember óhatatlanul fölmagasztalja azt, aki nincs, hogy az milyen lehetett volna. De a iszonyatosan rossz között és a nem lévő között nagy a szakadék. Igen, nekem a gyerekkoromban nagyon hiányzott. Én mindig álmodoztam, hogy nem halt meg, csak valahova ment, és majd vissza fog jönni. Ez tartotta bennem a lelket, tehát ez volt benne a jó, a rosszban. Teljesen véletlenül hozzám került hagyatékként az ő írógépét, és nagyon meglepődtem, én azt se tudtam, a címdarabukat rendezett, ott van a plakát. Meg most került elő egy csomó novella, én ezeket sem láttam, tehát számomra ez nagyon furcsa volt. Illetve én azt se tudtam, hogy a regénye, amikor megjelent, az már posztumusz jelent meg, abból a baráti körből, akit ő körbevett, abból jött létre valamilyen kulturális csoport, és ők adták ki először a regényét. Ez alapvetően 2 kötetes volt, de az akkori cenzúra nem engedte meg, hogy a politikaiknak kényes kérdéseket benne hagyják, tehát így a 2 kötetből gyakorlatilag egy jelent csak meg. Teljesen véletlenül pár évvel ezelőtt egy Győrben volt egy ilyen könyvhét vagy könyvnap, ahol egy régi ismerősünket fedeztünk föl, és mint kiderült, ő a Dunaszerdai, azt hiszem a Napkiadónak ő volt a tulajdonosa, vagy résztulajdonosa, vagy ügyintézője, most pontosan nem tudom, és tőle kérdeztem meg, mert már többen kérdezték Komáromban, hogy nem jelentetném meg még egyszer a könyvet, és akkor mondtam, hogy igen, de csak akkor, hogyha mind a 2 részt kiadják. Az, ami nálad van, az már a 2 kötet egyben, a kényes kérdések.
Nézzük ezeket a kényes kérdéseket.
Hát ezek a kitelepítés volt.
Igen. Cselekmény az 2 világháború között játszódik.
Igen.
Leginkább a második alatt, tehát a 40-es években. Igen. Akkor, amikor már visszafoglalták a szlovák területeket a magyarok, és a cseh köztársaságot átalakították egy Horthy vezetésű országgá. Jól
igen.
mondom?
Igen.
A regényben ezeket az embereket, akik jöttek, mint felszabadítók, ezeket eléggé gáncsos lovagoknak ábrázolja, szemben az ott élő szlovákiai magyarokkal, vagy hogy is mondjam, csak a magyarokkal, azokat viszont nagyon gerinces, nyakas embereknek, büszkéknek ábrázolja a regény.
Dr. Gács Márton díszpéldánya volt a Komáromot megszálló és igazgató tisztviselőgárdának. Az óbudai dohánygyár egyik rendíthetetlen aktamujának volt a fia. Anyja is, apja is egy életen át dolgozott, hogy fiúk elvégezhesse a jogot a Szerb utcában. Gács az egyetem elvégzése után apja osztályvezetőjének a lányát vette el. Mikor összekerültek, Gács is, a felesége is a szüleiknél maradtak, mert sem lakásuk, sem bútoruk nem volt. Egy évre rátörtént a felvidék Magyarországhoz csatolása. Apósa minden összeköttetését igénybe véve kiverekedte a dohányipari igazgatóságnál, hogy vejét helyezzék Komáromba. Mikor az állást elfoglalta, egyetlen bőröndöt hoztak magukkal. A rajtuk levő ruhán kívül ez volt az összes vagyonuk. Teltek múltak a hónapok. Az őszi dohánybeszállítás alkalmával a dohány minősége szerint fizetett a termelőnek. Bejött hozzá az egyik földbirtokos is, a másik is. Az egyik egy hordó bort gurított az előszoba ajtaja felé, a másik egy borítékban pár száz pengőt felejtett az igazgató íróasztalán. Gácsék tollasodtak. Később már gondot okozott, hova, mire költsék a pénzüket. A férfi vadászkutyát vásárolt, az asszony valamilyen festményt akart venni. Később a zsúrok és a mulatozások is megszűntek a lakásukon, megunták. A gondtalan életet könnyű volt megszokni, és közben egyre hűvösebbek, udvariasabbak lettek egymáshoz. Mivel volt rá fedezet, amiből akár egy hónapra is fel lehetett ruccanni Pestre, külön-külön keresték az élet örömeit. Felszabadítóként jöttek, de csak ők maguk szabadultak fel. Aztán meg csak nem belebetegedtek. Attól tartottak, hogy az arcukra van írva, milyen könnyen és mennyit keresnek, milyen jól élnek. Azt hitték, ezt mindenki tudja, éppen ezért mindenki irigyli. Azt gondolták, a benszülöttek csak az alkalmas pillanatot lesik, hogy keservesen szerzett holmiukat szétlopkodják és a jövedelmező állást elvegyék tőlük. A bűntudat az állandó gyanakvás miatt féltek a komáromiaktól, és aki fél attól, akinek igaza van, az előbb-utóbb meggyűlöli a másikat. Meggyűlölték ezt a földet, azt a népet, ahová kerültek. Halálos ellenségnek tekintették őket. A rendszer elküldi megbízható embereit, akik szolgálatukért külön juttatást kapnak. És itt kezdődik a tragédia. Ezek az emberek a jó módban elvesztik az eszüket. Igényeik elérhetetlen magasságokig nyúlnak, ezt azonban már nem elégítheti ki a rendszer. Ezért aztán meggyűlölik a politikai rendszert, mely az évtizedes testi és lelki tespedésből ugyan kirántotta, de ugyanakkor megtanította őket jobban élni, és főleg büntetlenül lopni. Mivel azonban nem lophatnak annyit, mint uraik, akikről pedig tudják, hogy sokat lopnak, azért meggyűlölik őket is. Szembefordulnak velük. Akiktől a hatalmon lévők megbízhatóságot várnak, azok lesznek a rend legnagyobb ellenségei. Ezek pedig lassan hajlandók minden esztelenségre, nem csak uraik, hanem népük, hazájuk ellen is.
Igen, ez volt az egyik rész, utána pedig a másik része, amikor viszont a kitelepítésekről beszélt. Tehát a háború utáni korszaknak is van egy, nagyon-nagyon jó megfigyelő volt, és piszok jól tudta ábrázolni szóban ezeket a dolgokat, és kritikus volt. Voltak dolgok, amiből nem volt hajlandó engedni. Tudom, hogy volt egy olyan novellája, amelyiket mondták, hogy kiadják, de azért nem adták ki, mert nem volt hajlandó belőle kihúzni egy betűt sem.
Ennek a regénynek nagyon ígéretes a vége. Tényleg ilyen igazságosnak látta a jövőt, a világot?
Furcsa mód igen. Szerintem alapvetően idealista volt és bízott az emberekbe, de az ő vége nem így volt, utolsó pillanatig bízott. Éltette, az, mindazok mellett, hogy beteg volt, az a rengeteg ember, aki körülvette ő, és akint be ő öntötte lelket, ebből is látszott, hogy ő egy idealista volt, és azt gondolta, hogy tényleg meggyógyul, és mellette van a feleség, és ott van a két kislánya, és akkor ez happy end lesz, és nem az lett. Végülis megtört a legvégén.
Mesélj a nevéről.
Annyira szerette Komáromat, és annyira komáromiannak érezte magát, hogy úgy gondolta, hogy ezt a Reszle János mellé föl kell vennie.
Tehát... Hol van ez a Ráckert?
Komáromnak van egy víztornya, ami egy nagyon jellegzetes torony, ilyen talán nincs is több, és akkor itt volt a Ráckert. Ez egy nagy-nagy kert volt, tele orgonával. Nagyon sokáig oda jártak a fiatalok.
Ez a szerelmesek igen, útja?
Igen. Ez ott aztán utána odaépült az ipari iskola és annak a kollégiuma, de még mindig, most már nem bekerített, és már nincsenek orgonák, csak egy park van. De a víztorony még most is ott van. Nem messze tőle a Rozmaring utcában laktak a nagymamáik, és vagyis az édesapáik. Úgyhogy...
Önmagát is, meg a családját is valamilyen módon beleírta ebbe a regénybe?
Önmagát mindenképpen, főleg a fogság, az korleírásnak is mondható, mivel amikor ő fogságban volt, akkor ő írnok volt. Meg is kérték, ahogy a mindennapjukat azt örökítse meg, és minden nap írt. Csomó anyaga a fogságból volt. Abba beleírta önmagát, természetesen nem az eredeti nevükön, de minden figurát annak idején be lehetett azonosítani, mert jellegzetes figurák, komáromi figurák voltak. Aki komáromi volt annak idején, amikor megjelent, akkor mindig az is juttogták, és mondták, hogy ez a ilyen Laci, az olyan Sanyi, tehát tudták, hogy ki kicsoda. Anyu még csak annyit mondott, hogy végefele már élt ezekkel a figurákkal, tehát annyira beleélte magát, hogy velük írt. Halála őt nem is olyan régen fejezte be, csak mindig azt mondta, hogy ha már nem tud minket fölnevelni, akkor, hogyha kiadják ezt a regényt, akkor legalább valami pénzünk lesz. De paradox, de tényleg így volt. Az anyu nagyon rendes volt, mert a honoráriumot az lekötötte nekünk bankbetétbe, és amikor befejeztük az egyetemet mind a ketten, akkor kaptuk meg, és abból tudtunk lakást venni.
Ugye az olyan sok volt?
Igen, akkori viszonyokhoz olyan sok volt, illetve olyan olcsók voltak a lakások, akármelyiket veszed figyelembe, de így volt, igen. Lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de Jókai után ő volt az egyedül, aki az egész Komáromra egy ilyen összképet adott. Ez azért is érdekes, mert egy korkép az akkori Komáromról, ahol halászok voltak, mezőgazdasági emberek voltak, és kereskedők voltak. A munkás osztály mind olyan nem képviseltette magát addig Komáromban, amíg nem épült fel a hajógyár. Akkor fejlesztették föl a hajógyárat, és rengeteg ember kapott ott munkát. Hatalmas lakótelepek jöttek létre.
Ezzel fejeződik be a könyv.
Igen, és én sokszor játszottam a gondolattal, hogy folytatom, még amikor egyetemista voltam, akkor még benne voltam ezekbe a dolgokba, jobban ismertem akkor Komáromat, hogy szívesen folytatnám a regényt, de aztán letettem róla. Az apuka nagyon jó megfigyelő volt, és nagyon jól le tudta írni a gondolatait. Én örököltem tőle, úgy gondolom, a jó megfigyelő képességet, de én inkább festek.
Pintér Gabriellával beszélgettünk Komáromi Reszl János Ráckerti Orgonák című regényéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi a cselekmény legfőbb helyszíne.
Thank you.
Polár kiadónál jelent meg Száraz Miklós György, Apám darabokban című regénye. A szerzővel, Száraz Miklós Györggyel beszélgetünk. A szöveget vendégszövegek tagolják, levelek, naplóidézetek, 3x3-os vallomások, és nagyon sok interjú készült ennél a könyvről, és ebben többen is rákérdeztek arra, hogy ezek valódiak-e. És azt válaszolta, hogy ez egy tényregény.
Amennyiben a benne tálalt történetek, levelek, dokumentumok, históriák mind igaz, viszont a dokumentumkönyvtől, vagy a korrajztól, vagy a családtörténettől nagyon szerettem volna elszakítani, és azt mondani, hogy ez ennek ellenére, hogy minden igaz benne, ez bizony tiszta, kőkemény, szép irodalom. Szándékomat mondhatom csak. Úgy szerettem volna megírni, hogy ez kétségtelenül irodalom legyen.
Ez ilyen írós család?
Ez egy írós család, a dédszüleimtől is maradtak leveleim. Tudtam, hogy a mamám gyerekkora óta naplót ír, minden nap írt egészen a szinte gyakorlatilag a haláláig. Apám nem, feljegyzés sorozatokat csinált. A többi feljegyzés az valami kapcsán, vagy egy dráma bemutató, vagy valamilyen munkája kapcsán, vagy megismerkedik egy emberrel, vagy zajlik egy munkafolyamat. Román-magyar vita, zsidó nagy esszé. És akkor kapja a leveleket a politikusok, szerkesztők, írótársak. Ki mit mond? Ki árulózza le? Ki mondja azt, hogy egy nemzetietlen ocsmánydisznó? Ki mondja az ellenkezőjét, hogy de ravasz vagy, így kell ezt csinálni. Így lehet eredményt elérni. Ezeket ő feljegyezgette. Nagyszüleimként, és valószínűleg a legtöbben így vagyunk ezzel, én már azokat az embereket ismertem, akik talán már nem is hasonlítanak a 14, 18, 20, 30 éves korukra, vagy az álmaikra. És most én megismertem egy kicsit az ő álmaikat is meg. Amikor az ember a saját nagyszüleivel, sőt a szüleivel kapcsolatban jön rá arra, hogy mi mindent nem tudtam, nem sejtettem, nem kérdeztem rá, maradt bennük. Szóval ez egy izgalmas dolog.
Azt mondja az utolsó megnyilvánulásában, amit saját hangnak mondhatunk a regényben. Amit apámról tudnom kell, azt tudom. Annyi minden marad ilyen lebegtetve. Nincs kimondva, nincsen tárgyilagosan elhárítva. Azt se mondja, hogy igen, azt se, hogy nem az ügynök dologra.
Cím az Apám darabokban cím utal erre a szilánkosságra, vagy erre a kaleidoszkópszerűségre. Nem vagyok már kíváncsi. Nem juthatok más eredményre. Semmilyen fajta anyag ebben már nem változtathat meg engem. Én mindent beleírtam ebbe a könyvbe, ezekbe a darabokba. Nincs olyan anyag a birtokomban, információ a birtokomban, amit azért hallgattam volna el, hogy szépítsem az apám történetét. Mindent beleírtam. Azért is ez a cím, és teszek oda mindent az olvasónak, amit én megtudtam. Mindent, ami fontos. Ez háttér, történelmi háttér, családi háttér. Én azt gondoltam, hogy íróként és az apám gyerekeként az a dolgom, hogyha netán nagyon kemény dolgokra, vagy szégyelni való dolgok, vagy nem morális dolgokra, vagy gyáva dolgokra bukkanok, akkor meg kell írnom. Tehát lehet, hogy íróként jó ez, hogy ilyen lebegtetett minden, hogy feladhatom az olvasónak a leckét, tessék, itt vannak a darabok, rakja össze ki a magáét. Az egyik ember lehet, hogy egy nagyon fekete képet rak össze, a másik egy fehéret, az egyik azt mondja, hős volt, és zseni. A másik azt mondja, hogy ilyen képességekkel akkor hogy köthetett együtt, vagy hogy lehetett főszerkesztő,
hogy lehetett és főmunkatárs,
hogy lehetett Kossuth Díjas, miközben Priusza van, miközben a 70-es évek elejéig nincs útlevele, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezek mind gyanakvásra okot adó momentumok. Én a könyvben, újra mondom, nem hallgattam el semmit.
Kis kamaszkorától tudja, hogy az apja börtönbe volt.
Tehát mindent tudtam, és azt is, hogy miért.
Hogy 52-ben nekiállnak Tito mellett szervezkedni.
Számomra szinte érthetetlen lenne. Nekem nagyon fura ez az ilyen, tényleg ilyen gyerekes szövetkezés. Fura maga a helyzet, ahogy ő bevonul és tapolcára és légi egységhez kerül majd egy év. Valamilyen légi kiképzés is van, utána Bajára kerül valami határőrző katonai szervhez. Ilyenkor támadhatod az érzésem, hogy a jugoszláv határon ide-oda dobálják a jugoszláv titkosszolgálatok is, a magyar titkosszolgálat, a katonai elhárítás, hírszerzés, a nem katonai, azokat a frissen, gyorsan, gyors talpalókon kiképzett úgynevezett kémeket, ügynököket, akiket aztán cserben hagynak. Hozzáférhetetlenek az iratok. Erre, hogy ez egy ilyen nehezen kibogozható valami, erre pont egy történész szakember hívta fel a figyelmemet, és mondta azt, hogy könnyen lehet, hogy az apám semmiféle nem ügynök, hanem katonai hírszerző, magyarán kém lett volna, hogy ezen belül a cserben hagyták-e ott.
56. szeptemberben szabadul.
Így van.
A börtönből kegyelemmel. És nagyon meglepő, hogy itt Budapesten találkozik a forradalomnak az eseményeivel. Tipródik.
November 4-én reggel a szénatéri felkelők parancsnokságára tart. A nevét elhallgatja, annyit árul el magáról, hogy az átlagosnál képzettebb katona. Örül, hogy jelentkezésekor Szabó bácsi nincs ott. Tudja, hogy a szénatériek vezetője nem képzett katona, ezért kételkedik a hozzáértésében. A vékony, nagyjából velekorú férfit, akihez mint parancsnokhoz odakísérik, egyszerre találja paposnak és katonásnak. Határozottan megszimatolni véli a hajdani hivatásost. A férfi nem faggatózik, apám sem kérdez, így soha egyikük sem tudja meg, hogy ki volt a másik. Egy ország, egy város elsöpörte a diktatúrát, és törvényesen uralomra juttatta a vezetőt, akiben bízik. Aki kommunista létére képes volt felmérni a pártja által elkövetett bűnök sokaságát, és elfogadni a több pártrendszert, a parlamentáris demokráciát. És most egy nagy hatalom, a demokratikusnak mondott világ orra előtt, elsöpri azokat, akik elsöpörték a diktatúrát. Apám nem tudja, mi következik, azt viszont tudja, hogy valami ellehetetlenült. Hogy egy eszmerendszer kapott betömhetetlen léket. Megérez valamit abból, hogy a birodalmaknak miért kell elpusztulniuk. Bámulja a szovjet tankokat. A csikorgásuk és a behemót motorok bömbölése néha a várba is felhallatszik. És érzi, miként bizonyul gyöngének az erő, és erőnek a gyöngeség. Hogy valójában nincs győzelem és nincs vereség, mert a bőrén, a zsigereiben érzi, hogy ez a hadigépezet most önmaga ellen vonul. Legyőzni nem lehet, mégis vereséget szenved, mert amit véd, a Szovjetunió, a kommunizmus, a hozzá nem értés rémuralma, az most mindent elveszít.
Nagyon sokan mesélnek neki a cirkuszos korában nagyon izgalmas történeteket. Lettek ebből művek? Tehát az apja megírta ezeket?
Azért is választottam ezt a többek közt ezt a darabos, szétdarabolt formát. Nem csak azért, hogy az olvasónak feltálaljam a puzzle darabkáit, és ő maga rakja ki belőle azt a képet, amire gyanakszik, vagy amit szeretne, vagy amit elképzel, vagy amire vezetik ezek a darabok. Ez volt az egyik szándékom. A másik viszont az, hogy igen értékes kordokumentumnak gondolom azt az 57-es, 58-as cirkuszi, minek nevezzem, utinaplónak, tudósítást.
A különböző kocsmákba, a különböző igen. élethelyzetekbe egyszer csak elkezdenek neki mesélni.
Igen. Így van.
És életeket, a saját életeiket mesélik az igen. emberek.
Tűzoltó, vagány, iskolaigazgatók, orosz kiskatonák.
Mert de időnként... mindenki nagyon keserű.
Olyan a világ, ez az 57-58, én is sokat tanultam, miközben ezt csináltam, ezt a könyvet, mert nem tudtam elképzelni azt a Magyarországot, amelyikben vonulnak az orosz hadoszlopok, teherautók, tankok éjjel-nappal csörömpöl a szegedi Tiszahídon a poros orosz alakulat. Pufajkások vonulnak le föl, itt véresek, ott nem véresek, ott vadonatújak, lehet látni, hogy most öltöztették át az ávósokat rendőregyenruhába. Az emberek mennek nyugat felé, itt elhagyott autók, ott elhagyott autók, amott egy nagyon megfoghatatlan ország kép rajzolódik ki, abból a cirkuszi utazós életrajzokból, vagy tájrajzokból.
Megírta-e? Lett-e ezeknek a történeteknek valamilyen nyoma?
Ő akkor nagyon szeretett volna, nem volt iskolázott ember, de viszont nagyon komoly műveltsége volt, meg igazából aztán persze akkor kezdődött. Szeretett volna írni, kiugrási lehetőség volt, ahhoz nem kell papír. Ha bár politikus nem lehet, akkor mégis meg tudja magát mutatni, vagy hatni tud a társadalomra, vagy a körülötte lévő világra. Így hát ezeknek az interjúknak nagy részét ő azért csinálta, hogy publikálja. Van is, amit publikált, van, amit megtaláltam, van, amit annyira átalakítottak, hogy levette róla a nevét, van, ami nem jelenhetett meg úgy, van, amit megírt, de sose jelent meg. Miközben folyamatosan kínlódik az ember az anyagával, hogy nem visze félre, nem vagyok-e elfogult, nem csak nekem érdekes ez anyám levele, vagy apám levele, vagy a dédanyám levele. Nem csak azért, mert én, nekem van egy kép a fejemben róluk, ez meg nagyon nem olyan. Hű, de izgalmas. Na, de egy vadidegen lehet, hogy halálra unja magát. Tehát ezek nehéz dolgok voltak.
Mindenképpen átjön a könyvben is, hogy nagyon fontos személyiség volt az életében a papája. Valami olyasmit olvastam egyik interjúban, hogy egy fiúnak meg kell küzdeni az apjával. De hogy sikerült-e? Hogy érzi, hogy most ezzel a könyvvel közelebb került-e, meg tudta-e, le tudta-e gyűrni, vagy...
Azért vált nekem nehézzé, mert apám 57 évesen halt meg. Az a jó, ha meg kell küzdeni egy apával.
Tehát, hogyha a saját személyisége okán? A leváltság bizonyítékaként?
Egyrészt ez is, de mondhatom egyszerűen azt, hogy szerintem ez evolúciós kényszer, és annyira még mindig állatok vagyunk, hogy a fiatal hímnek el kell marni az öreg hímeket és vezéreket. Mert annyira meg mégiscsak már emberek és humanizálódtunk, hogy nem vagyunk állatok, hogy nem szó szerint kell agyonverni szerencsére a apáinkat, de megküzdeni meg kell velük. A súlyukkal, a számunkra létező...
Tehát a jelentőségével.
Így van. És ez a független műveltségtől. Elvittem a temetőbe az első példányt. Néha szégyellem, hogy nem tudok beszélgetni a halottaimmal, és nem tudok úgy temetőt járni, hogy oda megyek, és elmondom, hogy mi történt az unokáiddal, vagy unokáitokkal. De viszont annyit foglalkoztat a személyük, a mamámé is, apámé is, meg egyáltalán a családé, hogy végül is nem vagyok hajlandó emiatt lelkifurdalást érezni. Engem is meglepett, hogy azt éreztem, hogy ezt a könyvet egyszer csak, amikor kijött a nyomdából az első példány, akkor másnap vagy harmadnap. Egyszer csak a kezembe volt, és egyszer csak a temető felé mentem, és nem fakadtam sírva a sírnál, és nem csináltam látványos jeleneteket, de ki kellett vinnem, aztán hazavinnem. Úgyhogy igen, megmutattam nekik, de hát végig úgy éreztem, hogy valahogy ott vannak. Amúgy is.
Miközben íródott, persze, is ott voltak.
De meg ráadásul, ha más könyvet írok, abszolút fikciót, akkor is ott vannak. Uh-huh. Akkor is ott vannak. Hát anyámat felismerem a szavaimban, felismerem a fordulatokban, felismerem, ha van humorom írásban, akkor az talán nem apámtól jön, hanem anyámtól jön. Hogy apámat, az írót, a profi írót felismerem munkaközben sokszor bizonyos gondolatmenetekben, az magától értetődik. Hogy anyámat, az kevésbé, de ez meglepett. És csak a halála után jöttem rá, hogy én íróként is nagyon sok minden anyámtól jön, nem apámtól. Apám 57 évesen meghalt, 55 éves korától volt elég súlyos beteg, folyamatosan romlott, tehát mondjuk, hogy 15 éve volt, én most már 58 vagyok. Ha én még mindig vele birkóznék, akkor azért az már komoly baj lenne. Én azt hittem különben 20 évvel ezelőtt is, hogy rendben vagyok a papámmal. Az, hogy ha komolyan halt meg, és nagyon sok minden maradt benne, az persze az bánatot is okozhatott, és valamiféle igazságtalanság érzet is van, vagy volt bennem. De ezért is örülök annak, hogy erre a könyvre egészen nyugodtan mondom azt, hogy ezt az én családom írta. Tehát az én nevem van ráírva szerzőként, de ez csak egy könyvtártechnikai kötelező, mert ugyanúgy oda kellene írni, hogy szépen fel kell sorolni alatt a apámat, anyámat, anyám nővérét, és néhány nagyszülőt, meg dédszülőt, mert nagyon sokat köszönhetek nekik. Rendben vagyok. A papámmal és a mamámmal kapcsolatban is nagyon sok mindent megmutatott.
Ő hogy élte meg azt a 20 évet, amit magában kellett?
Hát borzasztó. Ő nagyon magányos lent. Utána ő nem volt az a bizalmába villámgyorsan. Tehát ő nem. Voltak barátai, de kevés. Azok aztán bizalmas barátok, voltak. Na, nagyon hiányzott neki apám. Tehát, de ez azt hiszem minden igazi párkapcsolatnál így működik. Különösen úgy, hogy anyám orvosnő volt, apám 57 évesen halt meg, anyám a betegség első pillanatától tisztába kellett legyen vele, hogy onnan kezdve minden hónap ajándék. Nehéz volt neki, és én nem segítettem nagyon, hogy megkönnyítsem. Nyilván azért, mert esetleg felületes alkat vagyok, vagy bizonyos dolgokra ostoba, vagy későn érő, vagy a fene tudja. Aztán persze mentegettem magam, hogy na jó, de én meg abban az életkorban, amikor a saját harcaimat kell vívni, születnek a gyerekeim, elválok, újra házasodok, nem tudom még, hogy filmet akarok-e foglalkozni, fényképezéssel akarok foglalkozni, írással akarok-e foglalkozni. Tehát volt egy csomó minden, ezek olyasmik, amiket mások szoktak nekem mentségként, és akkor néha felidézem, ha mardos a lelkismeret és felidé, akkor ezeket ugye el tudom magamnak sorolni. De azért összességében azt gondolom, hogy azért az az ember, aki mindezek mellett és ezek ellenére tud úgy, nem tudok rá jobb szót, jó ember lenni a hozzá közelállókhoz, hogy minél kevésbé bántja őket. Erre meg pszichológusok mondják, meg írják, meg a paraszti bölcsesség is, hogy legjobban azokat bántjuk, akik a legközelebb vannak hozzánk. Úgyhogy mindenféle módon örülök, hogy ez a könyv van, könnyebbséget jelent nekem. Nem tudom, hogy milyen, nem tudom, hogy beszakad-e alatt az asztal. Én nagyon irodalmat akartam írni, sikerült, viszont, hogy nekem terápiai eszköznek is jó volt, az egészen biztos.
Száraz Miklós György szerzővel beszélgettünk az Apám darabokban című regényéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy miért ült börtönben a szerző édesapja. A válaszokat keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket, a zenéket Cserháti Ákos válogatta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.